Szeretettel köszöntöm itt körünkben Győri Gábor Dávid lelkész testvéremet, akit meghívtunk erre a mai szolgálatra. De mielőtt átadnám neki a szót, szeretnék egy folyamatot, egy utat megosztani a testvérekkel, hogy mit munkált ki Isten a szívünkben az elmúlt körülbelül egy évben. A gyülekezet hosszú ideje imádságban hordozza azt az ima témát, hogy Isten mutassa meg azt, hogy hol szeretne ajtókat nyitni, hogy mi az a terület, amit szeretne erősíteni, amiben szeretne minket használni, vagy egyáltalán Istennek a tervét, a vezetését ismerjük fel itt a gyülekezetben. És egy évvel ezelőtt, vagy körülbelül egy évvel ezelőtt úgy azt láttuk meg, hogy Isten talán az ifjúsági munka terén szeretne valamit kezdeni, valamiben előrelépni, és akkoriban az volt a rend itt a kisvárdai gyülekezet részben, hogy havonta egyszer a vasárnapi istentisztelet után volt ifjúsági alkalom. És nyáron érlelődött ez bennünk, hogy szeptembertől jó lenne rendszeresebben tartani az ifit. 4-5-en voltunk egyébként az ifi alkalmakon, komoly megtért hívő, elkötelezett fiatalok, akik itt-ott tanultak, vagy már dolgoztak, fiatal felnőttek. És engem különösen is azt foglalkoztatott, hogy azért kellene minden héten ifit tartani, mert hogyha Isten meg akar valakit szólítani a fiatalok közül a városban, és be akarja hozni a gyülekezetbe, hát az esélytelen, hogy havi egyszeri alkalomban majd ő bekapcsolódjon, és akkor abba a gyülekezet közösségének tagja lehessen. És ez többünkben megfogalmazódott, úgyhogy szeptembertől elkezdtük azt, hogy minden héten péntekenként tartunk ifi alkalmat. Egyébként az ifinkben két új ember van azóta, az egyikük pont egy éve jelent meg a gyülekezetben egy vasárnapi istentiszteleten, és nagyon örült annak, hogy van egy olyan ifi, amiben majd aztán rendszeresen bekapcsolódhatott, a másikuk pedig valamikor augusztusban bukkant föl, mind a ketten itt voltak az ifi szolgáló csoportban, úgyhogy már is láttuk ezt visszaigazolva, hogy igen, jól értettük, hogy Isten valahogy ezen a vonalon szeretne tovább vinni minket. Aztán nagyon sok áldást éltünk meg az ifi alkalmakon, énekeltünk sokat, igét tanulmányoztunk, beszélgettünk, jó testvéri közösség alakult ki, és novemberben volt az első szolgálatunk, amikor szolgálatra kaptunk felkérést. Ami nagyon izgalmasra sikerült, mert Nyírteleken még úgy tudtunk szolgálni, ahogy terveztünk, aztán mire Kisvárdára a következő héten kellett kiállnunk, addigra a betegség, meg minden miatt átrendeződött a dolgok, de Isten mozdított még valakit, aki ebbe be tudott állni. Tehát, hogy azt láttuk, hogy Isten nagyon kézbe tartja ezt a csapatot, és tényleg akar velük kezdeni valamit. Na és az a novemberi szolgálat volt igazából számunkra egy ilyen fordulópont, ezt azóta is nagyon sokszor emlegettük, hogy áldás volt az ominózus betegség, mert ott kapott lendületet ez a kis csapat, és aztán decemberben már Allianz gyülekezetek, ugye a baptista gyülekezet, illetve az evangéliumi testvérközösség, illetve az evangélikus gyülekezetnek van egy ilyen szorosabb kapcsolata. Kitaláltuk a lelkészekkel, akikkel ima közösségben vagyunk, hogy adventben tartsunk egy közös adventi alkalmat, ahol a mi fiataljaink vitték a zenei szolgálatot. Az megint nagyon megerősítő volt. Aztán eljött januárban az Allianz ima hét, azt meg úgy fogalmaztuk meg, hogy hát nekünk készítette az Úristen, hiszen azon a Lozan nyilatkozat 50. évfordulója volt az apropó. A Lozan nyilatkozat az az evangéliumi kereszténységnek 50 évvel ezelőtt egy olyan dokumentuma volt, amiben megfogalmazták azt, hogy nekünk keresztényeknek a misszió az a nagyon fontos felelősségünk. Tehát nem ülhetünk boldogan otthon a templom padokban, hogy jaj, de jó üdvösségünk van, hanem keresnünk kell a lehetőséget, és lehetőleg együtt kell keresnünk, hiszen nem véletlenül szólított meg Isten különböző felekezetekben Krisztusért égő, átadott életű embereket. És hát abban az ima héten is olyan ezekből az énekekből, amiket most hoztunk a testvéreknek, többet azon az ima héten énekelt az ifjúságunk, és azt fogalmaztuk meg, hogy hát Isten most direkt a mi kedvünkért adta ezt a témát, hiszen ez az, ami most mozgat bennünket. És aztán Közben elkezdtünk gondolkodni, imádkozni azon, hogy a pünkösdi csendes napunkkal mi legyen, és úgy Isten Dávidot helyezte a szívemre, hogy őt kellene meghívni, meg az új teremtés együttest, hiszen az új teremtés együttest, megboldogult fiatal koromból emlékszem, lőrinci lelkész koromból, hogy a lőrinci gyülekezetnek az ifjúsága volt. Hát most már az egykori ifik már szülőkorosztályban vannak, de a gyerekeik állnak be. Milyen jó lenne az, hogyha látna az ifink egy ilyen példát, hogy igen, ez hogy működik, hogy megy tovább a szolgálat. Na és akkor ami még az izgalmas, és ez tegnap esett le nekem, amikor dolgokat készítettem ott elő otthon, hogy azt a mindenit. Mi a lelkésztársakkal, a baptista, illetve a testvérközösség lelkipásztorával januárban megfogalmaztuk azt, hogy olyan jó lenne Bögyben tartani egy sorozatot, amire majd meghívunk messzebbről vendéget, mind a három felekezetből. És akkor az fogalmazódott meg bennünk, hogy Szeverényi János országos missziói lelkész lenne jó meghívni, hogy a misszió témában egy kicsit vigyen tovább bennünket. Akkor az nem valósult meg, nem is jutottunk el sem eddig a szervezésbe, mert annyira sok minden volt, hogy azt láttuk a lelkésztársakkal, hogy most ezt el kell engedni. De itt most a pünkösdi napnál, akkor ugye megint a misszió. Na és akkor itt érnek össze a szálak, hogy ez esett le nekem tegnap, hogy mi gondoltunk arra, hogy az országos missziói lelkésznek kellene itt szolgálni közöttünk. Hát Isten úgy rendezte, hogy Szeverényi János most megy nyugdíjba, és most volt folyamatban a választás. Tudomásom szerint tegnapi napon megválasztotta az egyházunk az új országos missziói lelkészt Győri Gábor Dávid személyében. Tehát igazából összeérjék, nincs beiktatva, tehát még az a fajta hivatalos dolog nincs rajta, de igazából őt, és ugye testvéreknek is mondtam valamikor, amikor nyílteleken szolgáltam, hogy az országos missziói lelkész választása egy nagyon fontos ima téma, nagyon nem mindegy, hogy milyen lelkületű, milyen kegyességű ember kerül ebbe a szolgálatba, és akkor hát Isten így összehozza a szálakat. Aztán még egy dolog, és utána tényleg átadom Dávidnak a szót, az pedig az, hogy ugye az allianszos lelkészekkel szoktunk ima közösséget tartani. Kérem a testvéreket, hogy László testvérünkért, a testvérközösség lelkészért imádkozzunk, mert ő kórházban van súlyos betegséggel. Krisztiánék viszont, a baptista testvérek délután készülnek eljönni erre az alkalomra. Ugyanis amikor legutóbb volt ez a ima közösségünk, én mondtam nekik, hogy adok nektek is plakátot, titeket is szeretettel várunk. Erre a Krisztián mondta, hogy ja, a Zsófival én éppen levelezek, és már tudok róla, hogy a Peszent Lőrinci új teremtés együttes jön ide. Tehát, hogy igazából tényleg összeérnek a szálak, ugyanaz a feladatunk különböző felekezetű embereknél. Úgyhogy ezek erősítettek meg bennem, engem abban, hogy tényleg Isten sok mindenben mozdul, és még inkább mozdulni akar. És azért gondoltam, hogy egyfajta bizonyságtételként itt a bevezetőben én ezt megosztom a testvérekkel, mert ez egy ilyen, hát látszólag csak egy sztori, de nem. Ez sokkal több ennél. Ez pont abban erősít meg minket, hogy Istennek nagyon komoly tervei vannak, és lehet, hogy mi mindent teljesen kristálytisztán, pontokra lebontva rögtön az elején nem tudunk, mert nem kapjuk meg a listát a mennyből, de valamit megértünk belőle, hogy milyen irányba kell mozdulni, mibe kell gondolkodni, és akkor Isten mutatja, hogy igen, akkor abban mit kell kezdeni, és hogy igazából ez így működik gyülekezeti szinten is, de ugyanígy működik a személyes dolgainkban is. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogyha így valamit elkezd Isten munkálni a szívünkben, hogy valamit szeretne cselekedni, akkor merjük ezt komolyan venni, és merjünk ezért imádkozni, merjünk keresni az ő akaratát, ha valamit felismerünk, akkor merjünk mozdulni abba az irányba, és engedjük azt, hogy aztán Isten végigvigyen minket, hogy hova akar vinni, meg mit akar kezdeni, nyilván még sok mindent nem látunk, de amit már eddig átértünk, azért hálásak vagyunk, és dicsérjük az Istent, és próbálunk felkészülni arra, hogy készek legyünk arra, hogy mi a következő lépés. Na és ennyi bevezető után szeretném akkor Dávidnak átadni a szót, és kérjük szépen, hogy mozgass meg minket.
Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülünk, hogy itt lehetünk. Hát, hogy ima meghallgatása az, hogy nem tegnap, de tegnap előtt, csütörtökön az országos presbitérium engem választott meg, mint egyetlen bályázót erre az országos misszői lelkészi állásra, azt nem tudom. Ezt majd az idő eldönti, de reméljük, hogy az Isten kegyelme ott lesz ebben a történetben, és hát érdekesek, igen, ezek a szálak, hogy összeérnek. Hát majd az éjség, a kokadás, a szemek kopogása, az jelzi, hogy mennyit mondok el abból, amennyit hagytál itt ebben a keretben időt, de na, minden esetre én iskola lelkészként szolgálok most már 10 éve, és hoztam onnan ezt-azt magammal, és arra gondoltam, hogy csináljunk valami olyat itt mindjárt az elején, ami biztos, hogy a szószoros értelemben nem biblikus, tehát ilyen az apostolok cselekedeteiben nem fordult elő, de bizonyos szempontból meg mégis az, hiszen egyfajta váratlansággal, meg megmozdítással hát a szolgál ez. Itt hallhatsz egy kis helyet nekem, ezt én is ide pakolok. Köszönöm szépen. És ki az, akinek az, hogy, mert azért ezt kivetítem itt, hogy látszon, hogy ugye ezt a címet kaptam, hogy az apostolok cselekedetei és a mi lehetőségeink. Úgyhogy hát eztán az Új Szövetség leghosszabb könyve, hogy az abcsel, úgyhogy nem olyan nagy falat végül is, amivel itt meg kellene birkoznunk a következő szűk órában. Ki az, akinek egyáltalán mond ez valamit, hogy apostolok cselekedetei, vagy beugrik valami? Jó, remélem, hogy vannak itt néhányan ilyenek, jó? Mert hogyha az elejéről kell elmesélnem, akkor nagyon sokáig fog tartani. Jó. Hoztam egy ilyen játékot, ilyet látott-e már valaki? Nem? Jó, nem. Akkor itt a váratlanság ereje ebben a történetben. Azt szeretném kérni, hogy a 40-50 körül lehetünk itt most, hogy olyan csapatokra lenne szükség, tehát kb. 12 csapatra lenne szükség, vagy maximum 12 csapatra, amiben összejövünk, és egy kicsit megnézzük, hogy egy-két ilyen kvíz jellegű kérdésre tudunk-e válaszolni az apostolok cselekedeteivel kapcsolatban, jó? Na most hasznos, ha a csapatban van olyan, aki lát valamennyit, mert ez a szóval ilyen apró szürke betűk vannak, amiket a fénymásról egy picit még tovább fakított, amit látni kell, meg az se baj, hogyha valaki úgy érzi, hogy kicsit többször olvastál az abcsát, és akkor, tehát hogy ilyen vegyes csoportokat próbáljuk meg létrehozni. Nem szeretnék itt most nagyon erőltetni semmit, tehát úgy, akik közel vannak egymáshoz, körülbelül ilyen 3-an, 4-en, 5-en össze tudjuk dugni a fejünket, akkor szedjük ezt meg, és minden ilyen csoport kap egy ilyen, hát ezt ilyen QR kódnak hívják. Jó, kérek itt, van ilyen lelkesítés csapat, ugye? Akkor azt kérem, hogy valami lelkesítések segítsenek meg, hogy csak ilyen, hát ilyen erdőt, kivéhet csapatok. Jó. Tehát, hogy minden ilyen alakuló csapatnak adjunk egy-egy ilyet, jó? Aztán mondom, mi történt. Jó. Tehát a következő lesz a játék lényege, én fölteszek néhány kérdést, és az egyszerűség kedvéért megadom a válasz lehetőségeket is, jó? Tehát nem kifejtős kérdés, ez felelet választós lesz a kvíz, 4 lehetőségből lehet mindig választani. A kérdést ezt felolvasom, kivetítem, és ugye minden csapat kapott egy ilyet, minden ilyen kódnak a 4 sarkában ugyanaz a szám szerepel, 1-től 12-ig vannak számok, ez a csapat számunk, jó? Ez a csoport száma, ezzel nem kell foglalkozni, és minden oldalon van egy betű, A, B, C, D. Na most annak megfelelően, hogy melyik válaszra szavazunk, hogy szerintünk melyik a helyes válasz, azt a betűt választjuk ki, és hogyha az A betű szerintünk a helyes, akkor ezt a kódot, ezt úgy szavazunk vele, jól látható módon erre felém, hogy az általunk választott betű legyen fölül. Jó? És én ezt innen el fogom olvasni, és rögtön megmondom, hogy helyes-e a válasz vagy sem. Jó? Ez fog történni, és ki is vetítem, és aki rosszul válaszolt, azt kiküldjük, és benne nem biztos, hogy... Na mindegy, ez a vicc része, jó? Na, próbáljuk ki, hogy működik-e, és akkor nem kell szégyenkezni akkor sem, ha nem jó a válasz, mert azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, részt vegyünk az apostoli tanításban, és remélem, hogy el fogunk itt indulni. betöltöm a kisvárdai csapatot, és akkor azt mondja, az első kérdésük így fog szólni, hogy ki az Abcsel írója? A. Pál, B. Máté, C. János, D. Lukács. Most azt nem mondtam, hogy azt kérem, hogy úgy tartsuk a szavazólapot, hogy a kezünk véletlenül se lógjon bele, vagy az ujjunk ebbe a kódba, mert akkor nem fogom látni, hogy jó a válasz. Tehát úgy kell megfogni, hogy ez tisztán és jól láthatóan legyen jelen. Hogy körbenézek, és hogyha láttam valakinek a válaszát, akkor ott az oldalt meg is jelenik. 7-es-8-as csoportot nem láttam. Van ilyen? 7-es-8-as csoport hol van? Ja, ott van. Igen. Mindenki megvan. Szuper. Megnézzük a szavazatokat. Azt mondja... A többség Lukácsra szavazott, és a helyes válasz, hát demokratikus úton eldönthetjük, hogy Lukács, jó? Úgy tűnik, hogy működik, jó? Akkor kérdezek még egyet. Nagyon sokan maradtunk benne a templomban. Hol kezdődik, melyik történettel kezdődik az Abcsel? Jézus mennybe menetele, Pál megtérése, Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, vagy D. Jézus feltámadása. Tehát mi az első jelenet az Abcselben, az első fontos jelenet? Jó, aki úgy gondolja, hogy tudja is, az nyugodtan tegye föl. Ha kikékült a száma, és ellát odáig, akkor akár le is veheti. Jó, még a 2-es és a 12-es csapatot várom. Jó. Igen, Jézus mennybe menetelére szavazott a többség, és ez valóban helyes, ebből a választékból. Jó, megyünk tovább. Még senki alatt nem nyílt meg a pad, ugye, mert azért van ilyen beépített. Igen. Kicsoda nem szerepel az Abcselben, tehát ki az, aki nincs, nem szerepel sehol sem az apostolok cselekedeteiben? Jézus, Márk, Agabosz a próféta, vagy Pilátus? Igen, van-e még, aki szeretne szavazni? Lehet korrigálni, korrigálni? Szavazz gyorsan újra, amíg oda nézek. Igen. Jó, még a 9-es csapatot nem láttam, úgy látom. 5-4-3-2-1. Ez mindent eldöntő harmadik kérdés, úgyhogy tessenek szavazni. Jó, köszönöm szépen. Igen, hát itt már megosztottak a vélemények. Minek örültök? Nem egyedül szavaztam valamelyiket. Jó. Pilátus. Igen. Szerintem legalábbis, de lehet velem vitatkozni. Lelkész úr, láttam, hogy te mást mondtál a pattársadnak. De szereplőként megjelent. Hát nem akiről beszélnek, hanem hogy mint így jó. Kellemetlen helyzetbe hozom magamat is, meg a kollégámat is. Igen. Nem hajlandó vagyok a Bibliából érvelve, mindent elfogadok egyébként, és lehet hiba is a számítani. Mi nem történik az Abcselben ezek közül? Halott feltámasztása, nyelveken szólás, keresztre feszítés, vagy vízzel keresztelés? De valakit majd beolvastam fű alatt. Na, 5, 4, 3, 2, 1. Most látom. 2, 12, 11-es csapatokra várok még egy kicsit. Igen, 12-esek itt vannak, ugye? Mindig utolsóként adják fel a dolgot, de jó a válasz. Hamar munka ritkán jó, azt mondta a matek tanárom annak idején. Én is úgy gondolom, hogy keresztrefeszítés nem szerepel így. Utalás szinten nyilván beszélnek sokat erről, de nem történik keresztrefeszítés az abcsán. Jó, és az, hogy a kicsoda Mátyás, ez az első kérdéskörünknek az utolsója. Pál segítője a második missziói úton, a hét diakónus egyike, varázsló, aki pénzt ajánl a Szentlélek ajándékáért, vagy Júdás helyének betöltője a 12 apostol között. Hamar munka ritkán jó, azt mondta a matek tanárom. Hamar munka ritkán jó. De nem azért mondtam. Igen. Mindenki megvan, jó? Várjuk meg, még nem tudjuk.
Majd a mindenki.
Igen. Igen, nehéz fölmérni, mert hogyha én adom le a hittananyagot, akkor tudom, hogy mi az, amiről már beszéltem, nem tudtam, hogy itt mire számít, csak raktam bele ilyet is, olyat is. Van még 5 kérdésem, de szerintem a csúcson hagyjuk abba. Meg hát másra is szeretnék beszélni egy picit. És egyébként nem véletlen mondtam, tehát lehet vitatkozni akár, lehet, hogy rosszul van megfogalmazva, vagy lehet, hogy az én figyelmemet került el valami, úgyhogy azért nem kinyilatkoztatás jellegű, ez inkább egy kis játék. És ugyanakkor rá is lehet csodálkozni itt bizonyos dolgokra, vagy lehet elgondolkodni ezen, hogy mi az, hogy diakónus, vagy hogy hívták azt a varázslót, hogy hívták a varázslót. Simon mágus, így van. Jó. Na, tehát, hogy akkor tudunk ezekből ezt, azt, és ez jó, jól van így. Apostolok cselekedetei. Hoztam magammal itt egy-két ilyen segédanyagot, tehát jó, hogyha van ilyenünk, vagy ehhez hasonlónk, ez a Biblia, ugye? Akár itt is lehet, az se baj. Lehet, hogy valaki a pad alatt használta. Jó, gyorsan tud benne keresni, hogyha sikerült ennyi időt kikeresni, és ez nagyon jó így. És nem tudom, hogy volt-e, vagy hogy szoktuk olvasni a Bibliát, sokféleképpen lehet olvasni a Bibliát, hogy volt-e, vagy van-e olyan, aki szokott így együltő helyében elolvasni bibliai könyvet. Nem az egészet, hanem mondjuk egy-egy könyvet, valamelyiket, vagy olvasott már így el, hogy mondjuk, ha nagyon ki kellett mennie közben valami, akkor kiment, de egyébként nem nagyon szakította. Melyiket olvastad így?
Hát többet is, de például Ézsaiást.
Ézsaiást egy ültő helyedben?
Hát igen.
Az kőkemény, jó. Az váratlanul ért. Lehet, hogy átadom a helyet akkor. Igen. Igen, mert ugye szoktuk az útmutatót olvasni, ahol mindig úgy ki van mazsolázva valami, aztán a keményebb játékosok azok ugye ki is keresnek belőle ezt, és akkor ilyen kivágott részeket elolvasunk. De nagyon érdekes élmény úgy egybe elolvasni. Hát nem biztos, hogy Ézsaiással kezdeném azért ezt a gyakorlatot, de mondjuk ilyen történeti könyveket, vagy egy nagyobb lélegzeteket egybe elolvasni, mert ezek valójában sztorik. Egy jelentős része a Bibliának az ókori történet, amit meséltek élményszerűen. Hát nem volt internet, meg projektor, meg Netflix, meg ilyenek, hanem volt helyette tábortűz, meg ilyen házi tűzhelyek, és mesélték a történeteket. És az új szövetségi történetek is jelentős részben ilyenek. Én úgy hiszem, hogy a Márk evangélium például abszolút ezt tükrözi, hogy leültek és elmesélték. És Márk evangélium a maga 16 fejezetével az egy olyan másfél óra. Jó? A Lukács, vagy az apostolok cselekedetei, ami az egyik leghosszabb könyv, az olyan 3 óra alatt egész kényelmesen elolvasható. Én most nagyon siettem, a múlt héten egyszer elolvastam elejétől a végéig, egy kicsit olyan tömörítve, úgyis csak bő 2 óra alatt megvolt. De nem ez a lényeg, hogy ki tudja gyorsabban elolvasni, hanem hogy be tudjuk élni magunkat egy kicsit a történetbe, és máshogy olvassuk a Bibliát, és milyen hatása van ennek ránk. És ez vannak ilyen segédeszközök, Mert erre rájöttek a Biblia kiadók is, hogy elveszítünk sok mindent a Bibliából az, hogy mindig csak így kimazsolázgatunk belőle egy-egy verset, és akkor tudunk ilyen aranymondásokat. Ez nagyszerű, de egybe látna a történeteket. Például az egyik kiadó, Veritas kiadó ad ki ilyen füzeteket, csak ige, ez a sorozat címe, lehet, hogy aki már látta, az Lukács evangéliuma, ez ennyi, ez a Lukács, ez Máté evangélium. Ezek a leghosszabb újszövetségi könyvei egyike, és az érdekessége az ennek, hogy nincs benne versszámozás, megfejezett számozás. Tehát aki azért szereti olvasni a Bibliát, hogy a versszámokkal ilyen lottókat, meg ilyesmiket játszani, az ennek ez nem jó, hanem úgy van benne leírva, mintha egy novella lenne. Egy regény oldalszám az talán van, végig egybe a történet. Eredetileg is így írták ezeket le, és beleélhetjük magunkat az egészbe. És a Calvin kiadó meg kiadta négy ilyen nagy kötetben az egész Bibliát így, hogy nincs benne versszámozás. Észrevették azt, hogy manapság sokan vannak, Pesten is látom időnként, a tömegközlekedési eszközök, ilyen nagyon bumfordi nagy kötetekkel van, aki úgy érzi, hogy sík közlekedni, és akkor ilyenekkel mennek. Most az egyik diákom heteken keresztül a gyűrűk urával járt így, angolul olvasta, ilyen vastag. Most néztem, múlt héten már egy másik könyvet hozott be a szünetben, amikor beszélgetni szoktunk, elolvasta végre a gyűrűt, egy vastag kötetek, és hogy a Bibliát is lehetne ilyen regényszerűen olvasni, így adták ki, és egészen más olvasási élményt jelenthet ez. A másik, amit szeretnék ajánlani, és mielőtt itt azt gondolnánk, hogy egy ilyen országos presbitériumi választás az rögtön azt jelenti, hogy az emberre leszáll a kenet, és akkor innentől most én adom a tanítást, kedves testvérek, és majd én megmondom az abcsát. Nem ez történt, hanem az történt, hogy én is segítséget vettem igénybe, és én nagyon szeretem ezt a könyvet, nem tudom ki az, aki ismeri, Kulcs a Bibliához. Nagy szeretettel ajánlom. Ez csak az Új Szövetségről szól, tehát van még két kötete. De ez ne riasszon, hogy senkit nem kell az egészet egyszer elolvasni. Ezek bevezetések egy-egy könyvhöz. És ez a David Paulson az egész életét végig tanította a Bibliáról mindenféle közösségeknek. Rengeteg előadása az interneten is megtalálható, és kiadták ezt a könyvet magyarul, az előadásaiból készült, és az ember leül egy könyv előtt, beleolvas, és ez egy segítséget ad, hogy rálássak egy könyvre, és el tudom olvasni. Tehát ez egy kedvcsináló ahhoz, hogy az ember bibliai könyveket olvasson, vagy olvassa a Bibliát, és sok mindenben segít, hogy eligazodjon, kulcsot ad, ami meg kinyitja itt ott az árat. És én ebből készültem most leginkább erre a mai előadásra, amiből egyre kevesebb idő van, hogy valamit idehozzak. És ez nagy segítség, tehát nem a magamét hozom ide, hanem igénybe vettem az ő látását és az ő összegzését. Arra vonatkozott, hogy egy picit ezt a nagyon nagy témát valahogy elkezdjük bogozgatni, és ide kerüljön elénk, hogy miről szól az apostolok cselekedetei, és egyfajta tükröt tartson számunkra. Hogy hát ők hogy csinálták, mi hogy csináljuk, és akkor jó vagy nem jó. Úgyhogy bele is vágok, és akkor megpróbálunk itt minél több mindent el átnézni. Sokszor nem hoztam képet most, mindenkitől elnézést kérek, képvetítést nem lesz, szövegeket vetítek, amely picit talán segíti, hogy átlássuk, hogy miről beszélek. Ha valaki esetleg nagyon elfáradt, akkor szóljon, abba hagyjuk, vagy ha kérdés van, akkor is lehet, és akkor ne legyen, tehát világos legyen mindez, ami jelen. Apostolok cselekedetei. Tartalom, szerkezet. Hát, hogyha kézbe vesszük és elolvassuk az abcsát, amikor én először olvastam így el egy egyetemi szemináriumra, kellett ezt megcsinálnom, ezt az együttőhelyes olvasást, azóta jöttem el, hogy ez egy érdekes dolog, akkor az, ami így feltűnt, az, hogy két fél ideje van az abcsának. Az első fele, körülbelül a könyvnek az Péterről szól, ő a főszereplő, újra és újra ő van a fókuszban, és aztán csak Péter eltűnik a színről, és jön Pál, és végigmegyünk a misszió utakon. És ez ad mindjárt egy rálátás, de érdekes, hogy Lukács így szerkesztette meg. Aztán lehet persze azon gondolkodni, hogy na de mi is, mégis a koncepció, és hogy oszthatjuk föl. Vannak, akik azt mondják, hogy Lukács az elején megadja az abcselnek a vázlatát, a tartalomjegyzékét, pont amikor ezt a verset leírja, amiről Enikő itt a kezdő igehirdetésben beszél. Tanúim lesznek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Tehát, hogy valójában ez egy tartalomjegyzék az abcselhez, mondják emberek, mert így épül föl, hogy először arról olvasunk, és lehetne részletezni, de nem írtam ki a fejezetszámokat, hogy Jeruzsálemben zajló történetek, aztán Jeruzsálemből kirajzanak, egy nagyobb kör, Júda és Samária, tehát ez a Szentföldnek a területei mégis, aztán az egész kiterjed. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy ezt még azért lehetne egy kicsit cizellálni, és az abcselben is el vannak rejtve ilyen kódok, ha már úgy nagyon méretelen megyünk, hogy ilyen Lukács ilyen refrénszerűen visszahoz verseket, hogy ami mindegyik erről szól, most ezt sem írtam ki, hogy és a lélek újra és újra növelte a gyülekezetet, vagy a hívők számát. Tehát a növekedésnek ez a refrénszerű visszatérése jelez ilyen szakasz határokat, és ez körülbelül ezeket a szakaszokat adja ki, meg fejezeteket, ami egy kicsit bővíti az előző hármas felosztást hatra. Zsidók Jeruzsálemben, tehát zsidók, akik Jézus tanítványai követői lesznek, aztán hellenisták és samáriaiak, tehát a hellenisták, akik ugye a szétszóratásban élő görög anyanyelvű, de egyébként zsidó származású emberek és istenhívők. Samáriaiak, akik egy kicsit ilyen elfajzott rokonok voltak, és a mind vallásilag, mind leszármazásilag, de mégis csak a zsidósághoz volt közük. Aztán tágul a kör, pogányok, és Antiochia, a pogány keresztényeknek az első nagy centruma. Aztán elindulunk Pállal a missziói utakra, elsőre Kis-Ázsia, aztán egy nagy határátlépés, amikor ugye áthajóznak Makedóniába, és európai földre lépnek, ott Filippinél, és aztán a végén a nagy utazás Rómába, az akkori világnak a, vagy birodalomnak a középpontjába, tehát hogy így is lehet, az sok mindent lehet még látni, ezek segítenek abban, egy picit elhelyezzük, hogy mit is szeretne, miről is szeretne Lukács itt beszélni. És végső soron azt látjuk mindegyiknél, mindegyik felosztásnál, hogy a középpontban, a fókuszban az van, hogy az evangélium ellenállhatatlan erővel terjed. A lélek munkájaképpen megyünk végig, és olyan, mintha Isten bedobott volna egy nagy kavicsot a tó közepébe, és ennek a hullámai terjednek minden irányba. Hát Lukács egy irányba, abba az észak-nyugati irányba mutatja meg, tehát egy Szent vagy Jeruzsálemtől Rómáig, de tudjuk azt, hogy más irányokba is terjed, bár erről nem beszél, de ott van például az etióp kincstárnak a története, ugye a 8. fejezetben, akiről nem tudjuk a Bibliából, de sejtjük, hogy utána vitte tovább szívében az örömhírt, nagy örömmel ment tovább az útján, és megy Afrika felé. És a hagyomány szerint az apostolok ugye szétrajzoltak a szélrózsa minden irányába, amiből egy irányt mutat be az apostolok cselekedete, és az, hogy terjed az evangélium, hogy hat, hogy formálja át a világot végső soron. Nagyon érdekes az, hogy mi az, amiről Lukács ír, és mi az, amiről nem ír. Mert hogyha szeretnénk ilyen tükörként oda tenni magunk elé az apostolok cselekedeteit, na, akkor az, amit mi csinálunk, vagy ahogy élünk, abban mi van benne, egy csomó minden nem szerepel benne. Lehet, hogy hiányérzetünk van. Mert Lukács szelektált. Bizonyos dolgokat beleírt, bizonyos dolgokat meg nem. És nyilván azokat írta bele, azokat jegyezte le, amik úgy gondolta, hogy fontosak annak az ügynek a szempontjából, amit szeretne bemutatni, annak a célnak a szempontjából. Tehát hogyan lesz ebből a vidéki zsidó mozgalomból, ott a birodalom hátsó pontjából? Hát Jeruzsálem az sokkal távolabb esett Rómától, mint Kisvárda Budapesttől. Tehát valahonnan onnan elindult egy mozgalom. És hogy lesz egy nemzetközi kozmopolita vallás? A kozmopolita szó az nem mindig jó csengésű talán, de itt azt jelenti, hogy nem egy nép, vagy egy nyelv, vagy egy kultúrához kötődő, hanem egy olyan vallás, egy olyan hit, ami kultúrákat is megtúrít. És ezektől függetlenül hódít. És nem kell zsidóvá válni ahhoz, hogy az ember Krisztus tanítványa legyen, hanem más kultúrából érkezve is és az lehet. És hát itt van egy ilyen felsorolás, hogy mik azok az események, amelyek például így ki vannak emelve. Ugye a pünkösd nagy dinamitja, amivel elindul az egész történet. Az özvegyek panasza, hát ez egy konfliktus helyzet. Ez egy, mindjárt az első ősgyülekezetben ott van valami hiány. Hogy a görög nyelvű özvegyek elkezdenek arról panaszkodni, hogy hát ők nem kaptak annyit a szeretett szolgálatból, és akkor negatív diszkrimináció van, és akkor gondolhatjuk azt, hogy hát ez egy nehéz helyzet. Hát ők rögtön a 0 kilométer kőnél már ilyen anomáliák vannak, elromoltak dolgok, és milyen izgalmas az, hogy ez a nehézség, ez ez katalizálja a folyamatokat abba az irányba, hogy tovább lendüljön a történet. Mert azért észreveszik, hogy hoppá, tényleg itt valami nem egészen úgy működik, hogy szeretnék, és erre jön az, hogy diakónusokat választanak, akik segítenek ebben a szolgálatban. És ezek a diakónusok aztán nagyon nagy erővel viszik tovább a mozgalmat. Az egyikük István, aki a következőkben mártír halált hal, és elindul egy üldözés. Na megint egy ilyen nagy baj. Épp, ú, de szépen alakul a gyülekezet, már nem 3000-en vagyunk, hanem nem tudom én hány ezeren, feszegetjük a kereteket, és elkezdik üldözni őket. És szétrobbantják ezt a gyülekezetet ott Jeruzsálemben. A pünkösdi gyülekezetet. És megölnek valakit közülük a hitért. És nagyon izgalmas az, hogy egyben látva a történetet, azt látjuk, hogy innen, ez megint egy dinamit, ami kirobbantja őket onnan Jeruzsálemből, és elindítja őket Júdea, meg Samária felé. És aztán Fülöp, a másik diakónus el is jut Samáriába. És ott megint egy ilyen nagy robbanás. Lehet, hogy ott üldögéltek volna, hogy de jó, hát már ilyen sokan vagyunk, már egész Jeruzsálemet betöltjük, és milyen klassz. És Isten azt mondja, hogy nem ez a terv, hogy itt üldögéltek a babérjaitokon, hanem hát üldözés támad, és Isten ezt is felhasználja, hogy tovább robbantsa őket. És az üldözés lesz az Isten evangéliumának terjedésében az eszköz. Őrület. Hát mi nem, ha mi terveznénk, akkor azért nem így lenne. Halljuk meg őszi, nem szeretjük az ilyen dolgokat. Fülöp Samáriában, ugye egy határátlépés történt. Saul megtérése, hát ez egy őrület. Ugye, az, aki üldözi véres, habzó szájjal, vértől, dühtől, gyilkolászástól lihegve, érzéketesen ír erről a Biblia, üldözi a hívők, és ő lesz a 13. apostol, vagy a 17. attól függ, honnan számít. Péter Cézáreában, Péter a zsidó ember átlépi egy pogány százados házas küszöbét. Ez egy nagyon nagy lépés. A zsidók számára, a hithű zsidók számára nagyon magas volt az a küszöb. És Isten ráveszi őt arra, hogy meg kell tenni ezt a határ, a misszióhoz határ átlépéseket jelent. És ez a Cézár, ez nem valahol a világ végén volt, kedves testvérek, ez ott van a földközi tenger partján. Akkor ez volt a, hát Jeruzsálem akkor is ilyen veszélyes hely volt, mint most, úgyhogy a római helytartó az inkább ott időző Cézáreában, az nyugisabb, olyan biztos központ volt. És tehát ott van a tartományban. Sokszor a szomszédunk küszöbét átlépni a legnehezebb. Hát őt elég jól ismerjük, és tudjuk, hogy vele nem akarunk közösködni. Ugye van egy csomó ilyen, és Isten rávezeti Pétert, hogy az Isten nem személyválogató. Jó? És csak azért mondom, hogy ezek nagy mérföldkövek. Jeruzsálemi zsinat, ami ennek a megpecsételése, ugye a 15. fejezetben, ahol szembesülnek az, hogy hoppá, olyan dolgok történnek, amivel nem számoltunk, hogy pogányok is belépnek ebbe a körbe. Mi legyen velük? És nagyon izgalmas az, hogy ott egy egészen tág öleléssel azt mondják a zsidó, hitű zsidó apostolok, Jézus tanítványaiból lett küldöttek, hogy nem kell zsidóvá lenni, nem ez az Isten akarata, hanem van néhány ilyen alap, de nagyon egyszerű kritérium, aminek feleljenek meg, de legyenek hívők úgy, ahogy Isten elhívta őket a saját hátterükből. Tehát ez a nagy határ átlépés. Az abcsel egy létfontosságú kapocs, erről most nem akarok hosszan beszélni, csak egy-két ilyen témát fölvillantok, hogy egy nagyon egyedülálló könyv a Bibliában, vagy az Új Szövetségben, az evangéliumok és a levelek között. Ha nem lenne benne a Bibliában, egy csomó mindent nem értenénk. Mert nem szerepel az evangéliumokban sem, vagy a levelekben sem, vagy szerepel, de csak utalás szintjén, és nem nagyon tudjuk, hogy akkor mire is utalnak ott. Például ilyenek, ki az a Pál? Hát ő írta az Új Szövetség felét. De egyébként a levelekből csak egy részét tudjuk kibontani a történetnek, és az abcsel írja le a másik részét. És egy csomó ilyen dolog van, amit egyedülálló módon megvilágít. Lehet-e mai modell az apostolok cselekedetei? És itt beszélnek egy picit arról, hogy sokszor ilyen idealizáltnak gondoljuk a bibliai helyzeteket. Azt arra gondolunk, hogy ez egy ideális állapot, egy ideális helyzet volt, ahol az Isten belépett a történelembe. És milyen szépen alakulott minden, és kimegy Péter, jön a szél, a tanítványnak semmit nem kell csinálni, csak jön a szél, meg jön a tűz, és aztán kimennek, Péter elprédikálja magát, rögtön 3000 ember ott van. Hol keresztelték meg azt a rengeteg embert? Ugye bele se gondolunk, ugye azt mondja, mindenki keresztelkedtek ott. Hát most itt ilyen vízgondokkal küzdöttünk ugye az elején, de... Reméljük, hogy nem tódulnak be ide 3000-re, mert nem tudjuk őket megkeresztelni, ugye? Na mindegy, szóval a vicces életében. De hogy ez micsoda nagy áldásos gazdagság van itt, és nincsenek problémák. És az apostolok cselekedete is, ahogy a Biblia egyébként egy nagyon őszinte könyv, és nem idealizált képet ad, hanem egy reális képet ad, amiben, hogyha azért elkezdjük olvasni, egy csomó nagyon megdöbbentő dolog van. Tehát vigyázzunk, hogy hogy olvassuk a Bibliát, ugye, hogy milyen modelleket követünk belőle, vagy mi az, ami modell lesz. Hát ott van Anániás és Szafira története, akik hazudnak gyakorlatilag, ugye, próbálnak ott jótevőként, vagy ilyen gálás adakozóként ők is föltűnni, hogy megbecsüljék őket, hogy fölírják a nevüket. Vannak a templomaink, körbenézek, itt talán nincs ilyen, de vannak ilyen templomok. Sok helyetesség. Van ilyen emléktábla? Hogy...
Nem emléktábla, imatábla.
Ja, imatábla van, az más. Nem. Sok helyen ugye ott vannak kőbe vésve, meg márványtáblára aranybetűkkel bevésünk neveket, hogy ki mennyit adományozott, meg adott, meg... És van, aki elmesélem a saját történetemet. Én orvosházán voltam papgyerek, 11 évig ott laktunk, és ott az volt a szokás, hogy vasárnap a hirdetésekben elhangzott, hogy az elmúlt héten ki mennyit adományozott. Hételesen föl volt sorolva. Az elmúlt héten, tudom én, kis Mariska néni, lehet, hogy régen még az utcát is bemondták, az akármilyen utcából, 5000 forintot adományozott az Orosházi Harangszó című újságra. És lehet, és akkor ment végig. De voltak, akik szerények voltak, hogy nem akarták, hogy így ki legyen prédikálva a nevük, tehát még nem azért adományozok, ugye, kedves testvérek, azért mégiscsak. És akkor az mindig úgy hangzott el, hogy Istennél tudva lévő testvér 10.000 forintot adományozott a gyülekezetbe. És akkor, hát én ilyen Istennél tudva lévő testvér voltam, konfirmáltam, és akkor utána volt egy idő, egy konfirmáció évfordulán, a zsebpénzemből én is adományoztam. Ez olyan szép dolog, szép keresztjén neveltetésemnek az eredménye. Nem ez a lényeg, hanem hogy ott ültem remegve a padba következő vasárnap, hogy mikor hangzik el, hogy Istennél tudva lévő testvér 3000 forintot adományozott. És akkor tudtam, hogy az én vagyok. És mindenki más is tudta, mert te láttam. Na, ugye? Tehát, hogy ilyenek vagyunk. És akkor itt van Anániás és Szafira, akik így oda mennek a pénzzel, és utána elmondják, hogy igen, eladtuk a telket, és ez az összes pénz? Igen, ez az összes pénz. És nem az volt a baj, hogy nem vitték oda az összeset, hanem hogy azt akarták, hogy mindenki azt gondolja, hogy az összeset oda vitték, mert mégiscsak ez volt a mód. Na, szóval értjük ezt, meghaltak. Szóval azért durva, hogyha ez a modell, nem, kedves testvérek, hát ilyet nem szeretnénk. Hogy emberek itt bejönnek a templomba, és akkor megkezdik, és igazat mondtál? Igen, puf, meghal. Mert Istennek nem lehet hazudni, ugye? Nekem hazudhat, a Kulejenikő lelkésztőnek is. De Istennek nem. Hát ez durva. Élet és halál kérdés az, amit zajlik. Simon Mágus, hát ugyanilyen durva történt. Pál és Barnabás vitája. A nagy misszionáriusok összebarhéznak azon, hogy a... Hát most már ellövöm a következő kérdést, de aki most figyel, az jól fog válaszolni a következő kérdést, mindjárt tartunk egy pici szünetet, hogy a Márkot magukkal vigyék el. Mert Pál azt mondja, hogy Márk az első missziói útnak a felénél, vagy a negyedénél visszafordult, rájött, hogy nem bírja a sátorban alvást, vagy nem tudom, föltörte a lábát a sarú. Visszafordul, és onnan megy tovább Pál és Barnabás, és indul a második missziói út, Márk megint ott sertepertél, és Pál azt mondja, hogy ne-ne. Te azt mondtad, hogy te nem jössz, ilyen állhatatlan embert nem viszek magammal. És a Barnabás meg azt mondja, hogy ne vigyük már magunkkal, hát nézd meg, hát lehet, hogy azóta benőtt a feje lágya. És Pál megmakacsolja magát, meg Barnabás is, és majdnem zátonyra fut a missziós út. Aztán kiegyeznek, ugye Pál elvisz valaki mást, nem emlékszem, hogy írtam a kvízben, nem akarok mindent lelőni. Szilász elviszi, és a Barnabás meg elviszi a Márkot. Ugye? De majd vitáznak. Egy ilyen kis kulcs vagy gondolat azért itt van, hogyha modellnek szeretnénk használni, szeretnénk látni, hogy mi az, ami egyszerű, és mi az, ami ismétlődik az apostolok cselekedeteiben, azért az egy segítség. Mert azért a maga módján ez az egész történet, ez nagyon egyedi, és megismételhetetlen a világ történetében. Ahogy Jézus kereszthalála és feltámadása is olyan dolog, amit nem kell újra és újra megismételni, se Istennek, se nekünk. De vannak dolgok, amik újra és újra visszatérnek. És ott azért gyanút foghatunk, hogy azért, hogyha sokat beszél az abcsel valamiről, mint gyülekezetek jellegzetességéről, az lehet, hogy ez fontos. Vagy megfontolásra érdemes, minimum. De ami egyszer szerepel, azt meg lehet, hogy nem biztos, hogy kötelezőnek kell tennünk. Ugye? Hogy például azt, hogy minden héten 3000, vagy minden pünköstkor 3000 embernek meg kell térni, nem biztos, hogy ez így modell. Kiről, miről szól a könyv valójában? Apostolok cselekedetei? Hát erről is röviden, hogy jó ez a cím, vagy nem, vagy így ragadt rá. Hát erősen hiányos az apostoli tabló, van egy felsorolás az elején. Valójában akik úgy jelennek meg, hogy nem csak egy névsorban szerepelnek, egy tablóképen, Péter, Jakab és János, a tanítvány, tehát a 12-es listából, ebből hát János inkább csak ott van Péter mellett, Jakab meg meghal, mint gyülekezet vezető. Tehát azért valamit csinált, hogyha utána mártír lett valószínűleg, de nem nagyon tudunk róluk, ugye? És akkor a maradék 12-ből 3, az 9, maradék 9-en mi van? Azokról nem nagyon tudunk semmit. István és Fülöp két elég fontos szereplő, de ők nem is az apostoli körben, ők diakónusok, tehát ők később csatlakoztak be. Pál a legutolsó, aki elég fontos lesz, de olyan, hát már akkor is voltak, akik azt mondták, hogy ő nem igazi apostol, sokat vitatkozott erről. És valójában azt látjuk, hogy nem az apostolok cselekszenek itt, hanem újra és újra azt kerül elő, hogy Isten az, aki munkálkodik. Méghozzá a Szent Háromság Isten. Péter Pálson azt mondja, hogy hát így kellene igen megfogalmazni, nem az apostolok cselekedetei, hanem Istennek Jézus Krisztuson keresztül a Szentlélek által az apostolokban véghez vitt cselekedetei. Hát címnek kicsit hosszú. De egy biztos, és azért a 20. században a misszió ebbe az irányba kanyarodott, főleg azért, mert a keresztény világ rájött arra, hogy amit mi összetudtunk erről kötni, ez a nyugati modern világ, a misszió nagy évszázada után beletorkolott a történelmünk két világháborúba, ami a nyugati keresztény világból robbant ki, és borította lángba a világot. És akkor utána fogalmazódott ez meg, hogy hát lehet, hogy nem nekünk kell a missziót erőltetni. És ez nem a mi missziónk, mert abból például a világháborúk lesznek, meg véres gyarmatosítás, meg ilyesmi, hanem inkább Isten missziója ez, és nekünk ebbe kell belehelyezkedni. És az apostolok cselekedetei végsősorban erről szól, nem az apostolok fújják a pünkösdi passzát szelet, hanem Isten mozdítja meg őket. De azért az apostolok, illetve az első keresztényekről sok mindent megláthatunk ebben a könyvben. És itt húznám alá azt, amire már utaltam egyszer, hogy a kereszténység ebben a könyvben életforma. Életforma. Értem ez alatt azt, hogy élet és halál kérdése. A mai alkalomnak a plakátján is ez van, hogy életmentő üzenet. Életbevágóan fontos. És az abcselben ezt látjuk, hogy akik ebben részt vesznek, az életüket teszik kockára. Már az előbb meséltem Anániás és Szafíra történetét. Meghaltak, mert hibáztak. Tehát ebbe a körbe belépni, ez egy vágyott lehetőség lehetett, mert olyan kedvesek, szeretetteljesek, szeretik egymást, megosztják egymással a vagyonokat, stb. Gondoskodnak egymást, ezek fantasztikus dolgok. Megbecsülik egymást, de jó egy ilyen közösséghez tartozni. De kockázatos. Belehalhatok. Belehalhatok úgy, mint Anániás és Szafira, vagy belehalhatok úgy, mint István. Aki az életét adja azért, hogy, hogy a hitét ne veszítse el meg ehhez a közösséghez tartozását. Mit tettek? Szeretetteljes közösségben vannak, az apostoli tanításnak központi szerepe van, ezért vagyunk most itt, kedves testvérek. Ez nem apostoli tanítás, ez a missziói lelkészi, de erről van szó, és ez fontos, hogy tanuljuk. Rengeteg lehetőségünk van erre, csak mondom, tehát, hogy tényleg más módja is vannak a tanulásnak. De nem véletlenül, hanem azért, mert tanulmányozunk az Isten igéjét, hogy megismerjük az akaratát. Az imádkozás fontossága, a spontán evangelizáció, tehát, hogy szembe jön velem valaki, és elmondom neki, ami alapján élek, és megfogalmazom, és van számára jó hírem. Így vagy úgy. Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy akkor rögtön fejbe verem a Bibliával, de hogy képviselem azt, amit én kaptam. Bátorítást, vigasztalást, odaállást, meghallgatást. És hogy ezt tudom adni annak, aki ott van mellett. Milyenek voltak? Bátrak. Hát megszállottak. Még a börtönben is kalodába zárva, béresre vert háttal dicsőíti Istent. Normális. Hát nem. Isten lelke által vezérel. Tehát máshogy ez nem képzelhető el. Tehát ez a világi keretek között ez igazából nem normális, de hogyha arra gondolunk, hogy de jó lenne átélni azokat a nagyszerű dolgokat, akkor talán abba is bele kell gondolnunk, hogy nem spórolhatjuk meg ezeket a talán radikálisnak tűnő dolgokat, de mégis az életnek ezeket a dinamit erejű megnyilvánulásait. Hát és akkor most az előadás 7 pontja. Tartsunk egy kis kvízjátékot? Van még negyed órám, azt be tudom osztani, úgyhogy még egy kvíz belefér. Jó, akkor vegyük elő a lapokat, pihenésképpen. Aztán Ferét elmondtam a következő 5 kérdésnek szerintem. Hát, ha megtalálom, hogy hol volt. Azt mondja, megkeresem az ablakot, ahol meg kéne jelenjen. Ez az, hogy úgy látom. Hát igen, erről beszéltem egy kicsit. Hol szerepel János az apostolok cselekedeteiben? A pünkösdi történetben fontos beszédet mond, a templomkapuban Péter mellett van, amikor a sántát meggyógyítja, megfedi Pétert, amiért elmegy a pogány Cornelius házába, vagy ő fogadja Pált Jeruzsálemben a harmadik missziót végén. Hát ki hogy figyelt ugye az előző 20 percben? Tehát János hol szerepel? Itt már láttam 1 és 9. Egyes csapat és 9. Igen. Egy megvan, 9-esek elbújtak arra. Meg? Jó. Igen, kicsit megosztanak a vélemények. Jó, a többség figyelt, örülök neki. Igen, hát ott van Péter mellett, meg utána börtönbe is mennek egy kicsit, egy rövid időre közösen, de nincs túl sok szerepe János. Melyik gyülekezet küldi ki Pált a missziói utakra? Jeruzsálem, Damaszkusz, Antiochia vagy Tarzus? Tehát melyik az a gyülekezet, ami a missziói utaknak a kiküldője, vagy a szervezője? Jeruzsálem, Damaszkusz, Antiochia vagy Tarzus? 5-4-3-2-1. Igen. Még. Igen. Jó, megérte várnom. Jó a válasz. Én ezt már menet közben élőben látom egyébként, hogy ki zöld, van, aki zölden villog, van, akinek pirosan. Na, szóval így van, Antiochia. Ez fontos lesz majd, erről fogok egy picit beszélni. Ki volt Lívia? Lívia nevének jelentése zerge, és Péter feltámasztotta. Lívia görög nyelvű özvegyasszonyok szószólója. Lívia bíboráros asszony, aki Filippiben befogadta Pálékat. Vagy Lívia Tímóteus hívő nagyanyja. Öt, négy, három, kettő, egy. Jaj, nem kapcsoltam be. Igen. Szuper. Mindenki megvan? Ja. Igen. Jó, hát ezt... Szeretettel gratulálok. Akkor ki volt az, akinek a nevének a jelentése zerge? Szuper. Timóteus, meg se kérdezem. Ki volt Pál utitás az első missziói útján? Barnabás, Márk János, Szilász vagy Lukács? Az első missziói úton.
Olyan nincsen.
Zeusz, mi? Igen. Akkor nézték őket Zeusznak, meg Hermésznek. Na nézzük. Még egy valaki hiányzik, 11. Én nem jegyeztem meg, hogy melyik szám hol fog föltűnni. Igen. Igen. A helyzet az, hogy Barnabás volt. Márkot félig elfogadom, mert a elején hajókázott egy kicsit, jó? De utána a lényegről lemaradt. Igen. Szilász a másodikon volt, együtt vettek ki szobát a Filippi börtönben. Kinek a vértanúságáról ír az abcsel? István nincs a válaszadási lehetőségek között az egyszerűség kedvéért. Péter, János, Pál vagy Jakab? Igen. Még a kilenceseket várom. Megvan. Jó. Helyes. Igen. Hogy halt vértanú halált, Jakab? Tessék? Kard által. Igen. Mert azt már megállapítottuk, hogy keresztrefeszítésről nincs szó, és nem megkövezték, hanem karddal végezték ki. Jó. Ezek szerint érdemes még folytatnom, mert erről beszéltem az előbb, és ez 100% lett. Akkor elmondom a maradék másfél órát is. 10 perc múlva van kész az ebéd? Ja. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mondja nyugodtan!
Mondja nyugodtan, mi elmegyünk ebédelni! Jó! Igen. Várunk egy kicsit, mert még nagyon forró. Jó! Kedves testvérek! Nem én vagyok az első, aki megkaptam ezt a feladatot, hogy mint missziós kézikönyv gondolkodjak az abcserről. Sokakat foglalkoztat, hogy lehet-e így használni? Tehát, hogy van-e ilyen szabály, vagy használati lehetőség, és ha igen, akkor ebből mit szűrhetünk le? Szerencsére nem én vagyok az első, hogy ezt nem nekem kellett kitalálni, hanem egy Roland Allen nevű keresztény gondolkodó író már a 20. század első felében vázolta, hogy nagyjából hogy történik a misszió, hogy zajlik a misszió az apostolok cselekedeteiben, és ennek van két lépése. Az első apostolok kiküldése, második városok elérése, harmadik evangélium hirdetés, negyedik tanítványképzés, ötödik gyülekezetplántálás, hatodik előjáró kinevezése, hetedik apostolok távozása. És akkor van egy olyan lista majd a végén, amikor már mindenki ebédel, akkor majd azért kivetítem, hogy miért, hogy kimarad. Na, néhány percben végig szaladva ezen. Apostolok. Ötféle, ugye az apostol szó azt jelenti, hogy küldött. És amikor az apostolok kiküldéséről beszélünk, akkor végig kell gondolni, hogy ki is a küldött a Bibliában. Ötféle küldöttről gondolkodhatunk az Új Szövetségben. Az egyik Jézus maga, itt az Atya küldött, Hát ő a, mondhatjuk, hogy a főapostol. Hozzá hasonló nincsen. Az ő küldetése az teljesen egyedi. Aztán vannak a, van a 12 apostol, ugye, akik Jézus feltámadásának a tanúi, és a szolgálatának is nagy rész. A maguk nemében ők is egyediek, a kiválasztottságukban is, meg mindabban, amit átéltek Jézus mellett, és nem olyan megismételhető ez a történet. Tehát ez nem olyan, mint a nemzet színésze, ugye, hogyha valamelyik már nincs, akkor választanak a helyére. Nem, ez egy lezárt lista. Pál, aki egy kicsit olyan függelékezen, ugye a 13., a legutolsó magáról is így beszél, hogy hát mint egy ilyen torszülött, vagy egy koraszülött, vagy ilyen idétlen vagyok ebben a listában. De mégis látjuk, hogy ő a legihredettebb szent író, aki olyan küldetést kap Istentől, olyan feladatot. Nyilván nem az, azért nem így jött a feladat, erre mindig gondoljunk, amikor keressük a saját küldetésünket is, ugye, hogy szóval nem úgy jött a feladat, hogy Pál, írd már meg a Biblia következő 160 oldalát. Hanem Pál végezte a missziói munkát, és annak a mentén megszülettek ezek a levelek, amik aztán a Szentírásba bekerültek, nem véletlenül. A negyedik úttörő gyülekezet plántáló, tehát akinek az a szerepe, hogy gyülekezeteket hozzanak létre, és üzenik bármely keresztén, valamilyen feladattal bíznak meg. És ebből az öt pontból a negyedik és az ötödik az, ami ma is érvényes. Az első hármat nyilván nem kell tovább magyarázni, hogy miért nem. De a negyedik és ötödikbe például beletartozik Pál és Barnabás, akik elindulnak a missziói úton, és gyülekezeteket alapítanak és plántálnak. De mai gyülekezet plántálók is beletartozhatnak ebbe. Az ötödik mondjuk Epafroditosz, akit azért küldtek el, hogy legyen Pál segítségére, legyen a Rómában a házvezetője, aki a gondját viseli. Tehát kapott egy konkrét feladatot, egy konkrét küldetést is, és azért ez ma is lehet így. Presbiter választás volt itt, be is lettek iktatva, akkor most már mindegy. De remélem, hogy így, hogy ott de nem csak azért vagyunk presbiterek, mert megválasztottak, meg kell, hogy legyen majd akit a márványtáblára fölvésünk, hanem azért, mert feladatunk van ott. De nem kell hozzá presbiternek lenni. Jó, tehát az se legyen, jó, megválasztottuk őket, a következő 6 évre meg van oldva? Nem. Jó, tehát lehet, hogy más is van. Most erről nem beszélek hosszabban, mert... De ez ma is igaz, tehát azért ezt a mondatot elmondom, mert vastag betűvel írtam ide a jegyzetembe. Jézus Krisztus gyülekezetének szüksége van gyülekezet plántálókra, és olyan készséges emberekre, akiket meg lehet bízni, és el lehet küldeni konkrét feladatok elvégzésére Isten nevében. Erre építi Jézus. Ma is. Jó, szaladunk tovább. Városok elérése, nem beszélek róla hosszan. Mindig a központokba mennek. És ott is a nyüzsgő helyekre, a plázába, a piacra, a fórumra, ahol az emberek vannak. És ott tanítanak, és ott vannak rendszeresen az apostolok, és onnan rajzik ki aztán a környékre ennek a hatása. Mert akik bemennek a piacra, hallják a dolgot, aztán hazamennek a tanyára, és ott elmondják. Jó? Tehát, hogy nem a perifériára mennek, hanem a központba mennek, ahol az élet zajlik, ahol az emberek vannak. Az evangélium hirdetése, hát ez a lényeg. És ennek is van különböző többféle módja, amit Pál szolgáltában látunk, hogy egyrészt megy a zsinagógába, tehát megy azokhoz, akik az ismerős közösség, akik a legközelebb vannak ahhoz, hogy megértsék ezt az egész történetet, és hát ilyen mondatok vannak erről. Eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának a dolgairól. Hát itt azért pesgő beszélgetések voltak, kérdez felelek, tanulmányozzák a dolgok igazat, mond több helyen ír erről. De nem csak a zsidókkal, hanem amikor nem sikerül, vagy amikor más helyzetben van, akkor Atén van a görögökkel, meg más helyen is, és mindenhol az egyéni hallgatóságra szabott ige hirdetéssel. De az evangélium hirdetése van a középpontban. De mindig úgy, hogy ez válasz legyen azok a számára, akiknek ott kérdései vannak. Amerikában voltam ösztöndíjon, ott voltam egy olyan templomban, ez egy gyönyörű, ilyen neogót épület volt, hát olyan, mintha 800 éve építették volna, de az indiánok 800 éve még nem építettek ott neogót templomot, hanem ezt csak 100 éve építették. Talán ír kivándorlók építették azt a templomot ugye a 30-as években, és az ír kivándorlók onnan tovább vándoroltak, és kiürült a templom, és egy csomó afroamerikai meg beköltözött arra. Tehát úgy lepukkant egy kicsit a környék az eredetihez képest. De a templom kiürült, és úgy voltak, hogy be kell zárni. Két év is bezárjuk, nem, nincs miért. Már nem jönnek vissza ide az építőknek az unokái, hogy ilyen ír stílusú misén részt vegyenek, ez egy katolikus templomból. És a környékbeliek meg nem mentek be abba a templomba. Miért ment volna oda be? Nem kapott válaszokat a kérdéseire. És jött oda egy új plébános, azért rakták oda, mert olyan fickó volt, hogy valami protekciója volt, nem rúgták ki a szemináriumból ezért. És akkor elrakták egy ilyen gyülekezetbe, hogy hát ott nagy bajt már nem csinálhatna, úgyis két év múlva becsukjuk a templomot. És ő meg ráérzett arra, hogy ezek az emberek válaszra várnak, és elkezdtek bibliaórát tartani, imakört hoztak létre, stb. És én ott voltam 20-25 évvel később, akkor vasárnaponként, nem tudom, kétszer telt meg 4 órás istentiszteletre a templom. 4 órán keresztül ment a dicsőítés, a prédikáció, az úrvacsora, az adományozás, dollár 10 000-eket raktak oda be az emberek, és nagy szolgálatot működtettek, ami az egész kerületre kihatott. És nem a szomszéd megyéből jöttek, hanem a környékből jöttek be az emberek, mert válaszokat kaptak. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Istennek vannak válaszai számunkra, meg tudjuk ezt fogalmazni. Pörgetem tovább. Tanítványképzés. Ez tulajdonképpen a Jézusi modell. A Jézusi modell micsoda? Kevesekre szán sok időt. Vannak Jézus körül ilyen tömeg jelenetek, de a lényeg az, hogy ő azt a 3 évet 0-24 órában rászánja a 12-re, meg még néhány emberre. És ők lesznek, akik aztán ezt tovább viszik. Akikkel sok időt töltött, és akiknek át tudta ezt adni. És Pál ugyanezt csinálja, hosszabb ideig időzik egy-egy helyen. Például Efezusban 2 éven át minden nap tanít. 2 éven a bibliaiskolát beindít Efezusban, 2 éves kurzus, és akik ott végigjárják ezt, azok utána viszik tovább a szolgálatot, és Pál meg megy tovább. Ez nagyon fontos. A tanítványok, akik az út követői, az úton járók. Mert hogy ez nem ilyen felelkesülés, hanem ez egy hosszabb folyamat. Nem egyszeri döntés, hanem kitartása mindennapokban. Hogy például végigjárom a bibliaiskolát, hogy nem hagyom abba. Most már mennem kell, már nagyon éhes vagyok. Nem, még 10 percet kibírok azért, mert csak befejezi addig. De tehát, hogy rá odaszállást igényel, azt szeretném ezzel a viccel mondani. Odaszállást igényel. Ez fáradtság. Sokszor ott bicsaklik meg ez a föllelkesülünk, ma is Isten elindít minket, lelkesít minket, de nincs meg a, most az evangélikus egyházban talán ideig is eljutott a hír, hogy az elköteleződés éve, ezt hirdettük meg. Mert ezt érezzük, hogy nincs, tehát lelkesedés van, elköteleződés nincs, ez a nehéz. Nem csak elindulni az úton, hanem végigjárni az utat. Tanítványként. Tulajdonképpen élethosszig, de időnként meg úgy nagyon oda téve magunkat. De én azt gondolom, hogy sokan vannak, akik azért bibliaiskolába ide-oda jártak, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok. Gyülekezet plántálás. Hívő csoportok jönnek létre, amelyeket az apostolok újra és újra meglátogatnak. Azért Pál útjaiban van egy ilyen, hogy létrejön egy mag, megy tovább, de visszatér hozzájuk. Megerősíti őket, megbeszéljük a dolgokat, helyre teszi, stb. Nagyon érdekes kérdés a mi helyzetünkben, hogy mennyi gyülekezetre van szükség, lehetőség egy városban. Mert mi ugye itt keresztény Európa, keresztény Magyarország, István már megoldotta annak idején, ugye, megszerítette az egész országot. Itt már nem kell gyülekezetet, de hát hogy ne kellene gyülekezetet plántálni? Mondjuk erről nem beszélek itt hosszan, mert én azt gondolom, hogy itt azért értjük ezt, meg éljük is egy picit ezt. Tehát, hogy elindul a nyírteleki csapat, és egy idő után nem azt mondja, hogy jaj, de jó, megtelt a templom, hanem azt mondja, hogy megyünk akkor tovább, örökszállás. Mert vannak még itt önök, akik, tehát van még itt piaci rés. Fogalmazunk ilyen nagyon komerciális. Mekkora egy optimális gyülekezet? Ezeken lehet gondolkodni. Van-e olyan földrajzi terület, szociológiai sávok? Nem akarok belemenni hosszan, mert sokat tudom. De hogy elér, megtelt a templom, és akkor kész vagyunk? Erre szeretnék ezzel utalni. Vagy azt mondjuk, hogy hát akkor ketté osztjuk a csapatot, és akkor mindegyik fele ebben az irányba megy, a másik fel abban. Tehát, hogy nem csak azért lehet gyülekezet szakadás, mert nem értünk egyet egymással. A protestáns oldalon ugye ez azért megy. Katolikusok ezért ostoroznak minket joggal, az ortodoxok meg még, jobb, még inkább joggal, még a katolikusokat is beleértik ebbe, van most egy ortodox diákom, hitvitázom majd bele, ebben nem ástam még bele magam eléggé, de most ez is még meg lesz. Tehát, hogy de hát ez van, igen, hogy nem értünk egyet, új egyházat, új gyülekezetet alapítok. Hát ez is van, de ne ezért alapítsunk új gyülekezetet, hanem azért, hogy ez a növekedés meg lehessen. Mondok egy példát azért ennek kapcsán, mert ugye plántálásról van szó, és az erdő képére gondolok, az erdő egy fantasztikus hely, ahol a fák kitöltik a teret. Nemrégiben láttam egy filmet, ilyesmilyen természetfilmet, és kidől egy fa, és ott hirtelen luk lesz a lombozatban, akkor az ott lévő palánták, magoncok közül elindulnak és mennek a fény, és kitöltik a teret néhány éven belül. Mi meg úgy vagyunk vele, hogy hát a Kisvárdán hány templom meg imaház van? Hát az elég. Nem? Aki akar, jöjjön el. Ugye? Hát nem jöjjön el. Hát de lehet, igen, de az is lehet, hogy van olyan tér, ami nincs kitöltve. És ez lehet földrajzi terület, egy nagyobb városban, nehéz bejutni, tehát hogy ne kelljen messzire menni. Budapesten egyébként még nem volt ekkora város, és ez történt, tehát én ugye Pest-Szentlőrincen is éltem egy ideig, meg most is ott élek. Volt a Deák tér középen, aztán Kispest, aztán ahogy népesedtek be ott a környékek, alakultak a gyülekezetek. De ne kelljen a Deák tér bejárni, és persze, értjük? Vagy van olyan szociológiai sáv, ami kimaradt, hogy vannak olyan emberek, akiket nem tudtunk megszólítani, vagy az a forma, az a templom nem ér el hozzájuk. Értjük ezt itt, nem kell talán túlmagyarázni, de szeretném aláhúzni, hogy ez benne van az abcselben, ez jó hír. Elöljáró kinevezése, helyi vezetők szolgálatba állítása, az alapító nem maradott, hanem átadja a mandátumot, a feladatot és megy tovább. És a gyülekezet a saját lábára áll. Hát az, ami az abcselben folyik, az őrület. Pál elmegy, megtérnek, megy tovább, ott hagyja őket, és... Akkor mi történik? Mennek tovább. Részt vettek a bibliaiskolában, most már tudják, most már van egy irány, ha nem, akkor majd írnak levelet Pálnak, de saját lábukra vannak állítva. Kik? Hát a helyi gyülekezet tagjai közül azok, akik megértek erre. És akiket a helyi gyülekezet ebben megerősít. Hitben persze előrébb járnak, de hamar feladattal bízzák meg őket. És ez megtörténik, és utána az apostolok távoznak. Végrehajtják ezt a körülhatárolt munkát, amiről az előző 6 pontban beszéltem, és utána megerősödik a gyülekezet egy kicsit, és az apostol megy tovább. Ahogyan felnővő gyerek leválik a szüleiről, vagy a szülő jó esetben leválik a felnővő gyerekéről, és azt mondja, most már menj tovább egyedül. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, az apostolok számára is kihívás, még a gyülekezetek számára is kihívás. Hogy ez meg tud-e történni? Hogy felnőtté tudunk-e válni gyülekezetként? Az utolsó pont ugyanolyan fontos, mint a többi. Ami kimaradt, és ez azt jelenti, hogy már a végén járok, 2 dia van talán összesen, de az hosszú. És érdekes lenne, hogyha nem hűlne már nagyon az ebéd, akkor elkezdhetnénk közösen is gondolkodni arról, hogy mindaz, amiről eddig szó volt, az mennyire fedi le a gyülekezeti életünket, vagy azt, amit fontosnak tartunk a gyülekezetben, hogy meglegyen. Hogy na, ez kell. Mert addig nem beszélhetünk gyülekezetről. Vagy van-e olyan, ami nagyon hiányzik ebből a listából, pedig úgy gondoljuk, hogy hát enélkül azért van ilyen, akinek úgy van, ami motoszkál benne, hogy itt ilyen hiány, erős hiány. Na, mondok néhányat. Nincs külön fejezet az abcselben a ingatlanok felújításáról, vásárlásáról, építéséről. Nekünk külön ingatlanügyi osztályunk van. Szerintem az a legnagyobb büdzsével rendelkező osztály. Mindegy, nem tudom, nem látok ebbe bele, nem, ezt nem mondtam, ezt majd töröljük a jegyzőkönyvbe. De hogy sokat foglalkozunk vele, az biztos. Meg hogy nagy a kérdés, talán egy néhány héttel ezelőtt az Evangélikus Életben, vagy az evangelikus.hu-n néztem azt a cikket, ami erről szólt, ugye tavaly volt ez, hogy összedőlt a templom torony ott lenn Tolna megyében, ugye, Tolna vagy Baranyán, talán láttuk, benne volt a hírekben, és elkezdtünk ezen gondolkodni. Mi van azokkal a templomokkal, amik kiürült a gyülekezet a falon, és de nagyon nyomja a templom épülete a gyülekezetet. Nem csak azért, mert rádől, hanem azért, mert műemlék, és mert föl kell újítani, és nem is vagyunk már legális. És tudom, hogy ez nagyon kemény, meg drasztikus így, de hát, és azt is tudom, és fáj az én szívem, és akkor látom a nyugat-európai képeket, hogy diszkó lett a templomból, meg kávézó, meg könyvtár, meg nem tudom én. Ez egy épület, testvérek. Tehát nem jó elveszíteni ezeket, de ha azon az áron tartjuk meg az épületeket, hogy utána viszont semmi másra nincsen, semmilyen erőforrásunk, se anyagi, se emberi, semmilyen, hát akkor az épület ne nyomjon nagyon minket. Nem kell. Jó, ha van, de nem mindig. Ugye? Megoldották. Házaknál kibéreltek helyet. Mert sokszor van ilyen, építünk egy templomot, és mire kész lesz, addigra nem jó. Jó esetben azért, mert kinőttük, mire kész lett. Nem bíztunk eléggé. Rossz esetben azért, mert túl nagy lett. Ugye? Tehát nehéz ezt belőni. Na mindegy, nem akarok erről szem beszélni, de ez nagyon meghatározza a gondolkodásunk. A templom épület, gyülekezet, templomot kell építeni. Hát gyülekezetet kell építeni, aztán majd legyen lesz épület is. Nem volt nagy különbség, tehát ilyen úgy jó, hogy nem papi civilbe jöttem, ugye? Ez már egy megkülönböztetés, vagy Luther kabát, meg ilyenek. Hát ez a reformációban is így volt. A Luther kabát az ugye annak a jele, hogy Luther Márton nem a papi öltözetében, meg a szerzetesi öltözetében ment fel a szószékre, hanem a civil öltözetében. Azóta ez lett a szent öltözet nekünk. Szóval ilyen fából vaskarika, ugye? Ami megkülönböztetés. Nem volt hierarchia, nem voltak egyházi központok, nem volt gyerekkeresség. Baptista testvérek vannak? Nincsen, de délután? Délután jönnek. Csillogna a szemük. Kedves testvérek, Luther szerintem, az én tudomásom szerint, nem mástam bele ebbe magam, de egy érvet hozott fel a gyerekkeresség mellett, az egy indirekt ér volt, azt mondta, hogy azt látjuk, hogy Isten azoknak is adja a szent lelkét, akik egy gyerekként kereszteltek meg. Tehát nem mondja azt, hogy ez baj. De igen, ő is gondolkodott ezen. Így alakult ki. Nem voltak öröklődő alapon betöltött tisztségek és ilyen társutasok. Mit értek ez alatt? Tehát, hogy mindenkinek volt feladata. Küldetése. Nem volt olyan, aki hát most majd jövő ciklusban, vagy nem. Van, akkor más a feladatod, de van feladatod, és ez is figyelj, mert tényleg mi a küldetésed. Nem voltak nemzeti vagy felekezeti alapon szerveződő gyülekezetek. Nem volt megszabott Isten tiszteleti rend. Új liturgia, meg régi, meg ötféle énekeskönyv. Igen, nem, mindjárt lesz egy mondat itt azért, ami talán ezt helyre teszi. Nem létesítettek intézményeket, kórházakat, iskolákat, klinikákat és segélyszervezeteket. Hát én iskola lelkészök 13 éve. Köszönöm szépen, ugye nem vagyok benne az abcselben. Egy mondatot szeretnék eladni hozzátenni, hogy nem biztos, hogy ezek károsak. Nem biztos, hogy baj, ha van segélyszervezetünk, vagy iskolánk, vagy kórházunk, vagy megkereszteljük a gyereket, vagy felekezeti alapon szerveződünk, vagy nem tudom, mert eltelt azóta 2000 év. De ezek nem szükségesek, nem ezeken múlik a misszió. És ez nagy különbség. Jó? Tehát, hogy nem azzal van a baj, ha van egy templomunk, meg szeretjük, gondját viseljük, meg van hol összegyűlni. Értjük ezt, ugye? Csak hogy mi a... Igen, hát ez az utolsó dia, itt van egy-két kérdés. Abcsel 2:42-44, ez ugye az a 4 plusz 1 kritérium, ami az űrgyülekezetről szól, hogy naponként összegyűltek és részt vettek az apostoli tanításban, tehát hogy elmélyedtek abban, ami Jézusról szólt, ami az ige, stb. A közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban, remélem jól mondtam, és a vagyonközösség. Hát azt azért ne. Ugye? A magántulajdon az a szent és érthetetlen, de legalább az első négyen gondolkodjunk el, hogy mennyire része a napjainknak, a keresztény életünknek. Mi az, ami megvan, mi az, ami hiányzik, az a 6J az valami melléütés, bukkanó volt az M3-ason. Mi kellene ahhoz, hogy ez meglegyen? Tudnék a hiányaink, milyen akadályok állnak a lehetőségeink útjába. Azért írtam ezeket föl, ezek csak ilyen gondolati ébresztő kérdések, vagy továbbivő, hogy lehet, hogy itt ülünk, hogy jaj, hát annyi tervünk, meg ötletünk van, meg annyi mindent lenne jó csinálni, de ez meg az nincs meg hozzá. És akkor itt elakadunk, és akkor hát majd, ha meg lesz. Hát nem biztos, hogy ez a jó kérdés. Ugye lehet, hogy másik irányból kell megfogunk. Hát ilyesmi. Szóval, hogy az abcsel sok szempontból lehet modell, és fontos, tehát nem véletlenül van benne a Bibliában, és nem véletlenül iratott meg, és ebből bomlott ki a kereszténység történet. És talán annyit mondanék zárszóként, hogy azért ez nem csak egy történet, hanem ezek ma is zajló dolgok. A számomra egy olyan egy-néhány évvel ezelőtt nagy élmény volt olvasni a Mennyei Ember című könyvet, ki az, aki esetleg ismeri. Ilyen kék borítóval jelent meg, egy kínai testvér, Yun Chen, Li Chen, valami ilyesminek hívják, anyakönyvezve, de csak úgy ismerték őt ki, hogy a Mennyei Ember. 1960-as, 70-es években indul a történet, szerintem még él a fickó, tehát még él, tehát igazolható az egész, amit ő leír, hogy az üldözött helyzetben, a kommunista Kínában, föld alatti gyülekezetekben elindul a ilyen dinamit robbanások történnek. És leírja a történetét, én mondom, 10 éve olvastam, de néhány éve egy valami diákkal elolvastattam, biztos tetszeni fog neki, és akkor megkérdeztem, hogy milyen volt, nagyon véres. Hú, mondom, tényleg lehet, hogy voltak benne ilyen részek, engem nem ez ragadott meg, mert véres volt, mert üldözés volt benne, börtönben volt, meg ilyesmi. De hogy olvastam, nézem, hogy ez nem igaz. Hát az apostolok cselekedetei megy végig fejezetről fejezetre. 10 éves gyerekként megtanulta fejből a Máté evangéliumát. 28 fejezet, nem csak elolvasni lehet egy ültőhelyben, meg is lehet tanulni szóról szóra. És kapott egy jelenést, hogy menjen el a szomszéd faluba, ott is kaptak jelenést, hogy jönni fog hozzájuk valaki, aki majd prédikál nekik, és ott volt 15 évesen, és megérkezett, és azt mondták, hogy akkor prédikálj, mert várunk. És akkor mit csináljunk? És elmondta Máté evangéliumát így egy szuszra. 3 óráig ott ültek, megtért az egész falu. Hát ez olyan, mint Péter ige hirdetése. Elmondta, megtérte. És akkor utána ez a mennyei, kisétált a börtönből, ahogy Péter. Leestek a birincsek és kisétál. Nézi, hogy a őrök a tüzé kattintgat az egérem, vagy nem tudom mit csinál. Elmegy így a szemük előtt és nem lát. És mondom, ez az apostolok cselekedete, tehát hogy Isten újra és újra megeleveníti ezt a történetet. És a ma, az elmúlt 100 évet tekintve, tehát a modern világban, a kereszténységnek a legdinamikusabban növekvő ágát úgy hívják, hogy pünkösdi egyház. Pünkösdi mozgalom, ennek a különböző ágabogai. Nem ástam bele ebbe magamat, de ezt látjuk. Tehát, hogy akik valahogy talán közelebbről élik ezt, és 100 milliós számokat jelent ez már. Tehát, mindent vizsgáljatok meg, nézzetek bele ebbe a tükörbe, testvérek, és a jót tartsátok meg, és higgyünk abban, hogy az Isten lelke ma is működik, és lehet, hogy dinamitokat akar robbantani. Most már biztos, hogy itt többen dinamitot akarnak robbantani, mert éhesek, úgyhogy itt abba hagyom, de imádkozunk azért, hogy ebben a tükörben meglássuk mindazt, ami itt Kisvárdán, Hirteleken, Görögszálláson, meg a környéken a mi számunkra most válasz és feladat. Köszönöm szépen! Egy imádsággal, ez már a jövő Jézus is legyen benne a végén, az még nem jó. Mennyi egyen köszönjük, hogy együtt lehetünk a színed előtt, és
beletekinthetünk a Te igédnek a tükrébe, és láthatunk ott bizonyságokat, és ez megvilágítja a mi életünknek is a kérdéseit, az elakadásait, a dilemmáit, de köszönjük, hogy Te újra és újra megerősíted azt is, hogy neked hatalmad van megmozdítani még a mi életünket is, hatalmad van ma is fiakat teremteni, akár kövekből is, hadd legyen a mi őszívünk az első, amit kézbe veszel, és igazi élő szívvé, lánggal égő hitté alakítod a mi életünket, szívünket, hogy hadd legyünk a Te küldetésedben, és hadd éljük át ezeket a csodákat, mert nyomorúságok vannak, és lesznek, és voltak, és ez mindig így lesz, de mi szeretnénk nem csak ezt az oldalát látni az életnek, hanem azt is, ahol a kegyelem kiárad, és ott a lelked dolgozik és munkálkodik. Add, hogy ne akadályai legyünk ennek, hanem csatornái, akik ezt átélik és közvetítik és továbbadják, és belehelyezkednek ebbe. Így kérjük a Te lelkedet, jelenlétedet, erődet, reménységedet, bátorságodat az Úr Jézusban. Amen.
Nagyon szépen köszönjük a sok gondolatébresztő dolgokat, akárhol tartunk az időben is. A Jézus tiszta lényed nézve, ez van így a szívemen, hogy zárjuk le ezt a blokkot ezzel, és nagyon sok minden megszólított engem abból, amit Dávid itt elénk hozott, de leginkább az, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten az, aki cselekszik. Tehát nem mi cselekszünk, vagy mi akarunk cselekedni, Isten az, aki akar cselekedni, és hatalmas nagy kiváltság az, hogyha Isten megengedi azt, hogy beleálljunk az ő munkájába, és legyünk hálásak ezért, és legyünk készek erre, és világítsunk úgy, ahogyan azt ő ránk bízza. Ezt akkor énekeljük még el.